Sportvilág.
Megkezdődött az utolsó csoportkör a labdarúgó világbajnokságon. Tátrai Dávid is a Juk Dubrovnik vízilabdázója lesz. $10,000 jár az olimpiai részvételért. Köszöntöm a hallgatókat, Szabó Szilvia vagyok.
Ez a Sportvilág.
Ezekben a percekben két mérkőzés zajlik a labdarúgó világbajnokságon. Az utolsó fordulóban egy időben rendezik az egyes csoportok találkozóit. 21 órától a Svájc-Kanada és a Bosznia-Hercegovina-Katar párharc kezdődött a B csoportban. Elsőként Katona Lászlóhoz és Bene Ferenchez kapcsolunk.
Larin Ahmed és Guinére pedig elhagyta a pályát. Szeretettel köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. A 71. percben jár a Svájc-Kanada mérkőzés. 2-0, tehát nagyon könnyedén egyelőre a svájciak a második félidőben mutatott játékukkal szerezték meg az előnyüket. Teltház itt Vancouverben, 58 000 néző. A kérdés valójában az, hogy melyik együttes nyeri meg a B-jelű négyest. A 11. percben Emboló remek passz kapott balról, átvette a labdát a 16-oson belül, és 12 méterről lőtt. Repo nagyot védett. A kipattanott Manzambi lőtte volna kapura, de Cornelius blokkolni tudott. Két perccel később Laren teljesen egyedül vezetette kapura a labdát, de nem tudta kicserezni Kobelt, hogy az üres kapu guríthasson. Hozzá kell tenni, hogy Lesen kapta a labdát egyébként a kanadai csatár, úgyhogy anulálták ezt a helyzetet. Remekül építkezett Kanada, hiszen valójában a jobb oldalról David közreműködésével balra került a labda. Ahmed lőtt a 19. percben, Kuberről pedig szögletre pattant a labda. A második félidőben aztán a lehető legjobban kezdett Svájc, a 46. percben Manzambi lógott el a jobb oldalt, középreadása laposan átjutott balra Vargashoz, aki 8 méterről kisé balról a kapufát érintve lőtt gólt. Az 57. percben pedig a svájci térfélről kapott remek labdát a mélységből induló Emboló, aki a 16-oson belül jól tartotta meg a labdát, majd Manzambihoz passzolt, aki 10 méterről a kapu közepébe lőtt. 2-0. Itt tartanak a csapatok, tehát 71 percnyi játék után jelenállás szerint Svájc a csoport első 7 szerzett pont, a Kanada a második 4-jel, de van egy másik találkozó, Bosznia-Hercegovina, Katar, Seattle-ben. Jó András!
Köszönöm én is a Kossuth Rádió hallgatóit. Itt is hidratációs szünet van, a 70. percben tart a mérkőzés. Bosznia-Hercegovina, Katar 2-1. De mi történt eddig a mérkőzésen? A 29. percben megszületett a mérkőzés első gólja. A sokadik próbálkozás után a bosnyákok középpályása Kerim Alajbegovic szalomozott át a védő között, majd hatalmas lövés küldött a kapu felé, amely a bal felső sarokba ment. Mahmud Abunada esélytelen volt a lövése szemben, 1-0. Majd továbbra is a bosnyák nyomás alatt volt a katari védelem. A bal oldalról érkezett egy beadás, és a 150. mérkőzését játszó Jéko lendítette a lábát. Nem találta el jól, de ez volt a szerencséje, hiszen Ábreg sután ért a labdával, ami a hálóba pattant róla. 34. percen már 2-0, és ez egy öngól volt, ez majd fontos hozzátenni a kis összegzésen végéig. Érkezett az első félidő végén a meglepetés. A katari válogatott a harmadik kontraját már gólra tudta váltani a 42. percben. Edmilson kapott egy labdát a 16-oson belül, majd továbbította az ötösön tartózkodó Al-Aidosnak, ő pedig az üres kapuba gurította a labdát, 2-1. De itt még nem ért véget a katari támadása sora. A 45 plusz 33. percben szintén egy ellentámadás követően jöhetett az ázsiai csapat, majd Pedro Miguel kapott jó napontató labdát a kapu előterében, és a kapura is tekert, a játékszer a bal kapufát találta el, onnan pedig kipattant, elhagyva a pályát. Egy fél időt követően, tehát az állás 2-1 volt, a második etapban sem változott még az eredmény, a bosnyákok kicsit könnyelműen kezdték el a második fél időt, és a katari kontrák most sem maradtak el, sőt az 56. percben Akram Afif indult meg, és hatalmas lövés küldött kapura. Rendelő sajnálatára a labda elsuhant a kapu bal oldala mellett. Folytatódik a mérkőzés, most jön egy betekert labda a pálya jobb oldaláról. Egyébként Ali az, aki most pályára lépett Hatem helyére, úgyhogy még egyet cserélt a katari válogatott. Itt az állás, tehát a 72. percben Bosznia-Katar 2-1.
Köszönjük szépen, műsorunk végén még visszakapcsolunk kommentátorainkhoz. A világbajnokságon a folytatásban is lesznek izgalmas párharcok, éjféltől a C csoportban Brazília Skóciával, míg Marokkó Haitivel csap össze. Az A csoport zárófordulójának két mérkőzése, a Csehország Mexikó és a Dél-Afrika Dél-Korea találkozó pedig hajnali 3 órakor kezdődik majd, valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a Nemzeti Sportrádió. Folytassuk hazai labdarúgással. Az Eto'o-Gavrić duplájával 2-1-re legyőzte a Ferencváros Európa Liga ellenfelét az újvidéki Vojvodinát az Ausztriában rendezett felkészülési mérkőzésen. A győri csapatban kezdett Tóth Rajmund és Vitális Milán is, tovább erősítve a vélekedést, miszerint a Bajnokok Ligája selejtező előtt nem értékesíti a klubba játékjogukat. A Paks 3-3-as döntetlent játszott az NB2-es Szent Lőrincen, szintén felkészülési meccsen. A Ferencváros csapata javában készül a következő NB1-es idényre és a Vojvodina elleni Európa Liga selejtezőre. Az együttes kapusa Dibusz Dénes, aki 15 évvel ezelőtt mutatkozott be az élvonalban, úgy fogalmazott, hogy a bajnoki cím visszaszerzése a legfontosabb cél ebben az idényben. A riporter Andrássy Gyula.
Igazából minden felkészülésnél azért valamilyen szinten új lap kezdődik, és az ember néhány hét pihenés után azért feltöltődve és új energiákkal tér vissza. Az előző szezon eredmények ismeretében meg azt gondolom, hogy nem is kell annál nagyobb motiváció, mint hogy szeretnénk a bajnoki címet visszaszerezni. Ugye volt egy vezetőedző váltás itt a nyáron, úgyhogy most azon dolgozunk gyakorlatilag, hogy olyan csapat futhasson ki a pályára, amilyet ő szeretne látni. Mind a pályán kívül sokat teszünk azért, hogy előre tudjunk lépni, úgyhogy én azt gondolom, hogy jó irányba haladunk.
A első felkészülési mérkőzés a Tisza-Kécskén az már nagyon jól nézett ki, főleg az első fél idei csapatnak a teljesítménye. Ott már esetleg voltak olyan elemek, amiket új elemek is gyakoroltatok már azon a meccsen?
Voltak természetesen igen olyan mozgások, olyan páros kapcsolatok, olyan játékhelyzetek, amiket már igyekeztünk úgy megoldani, ahogy azt az előtte levő néhány napban gyakoroltuk. Azért őszintén szólva ebben a két hétben nem sok futball és nem sok taktikai rész volt, inkább ugye a fizikális felkészülés része domborodott ki, úgyhogy én azt gondolom, hogy azért nem lehetett olyan sok nagy dolgot várni ilyen szempontból, de tényleg, ahogy említett, és azért látszott az, hogy volt néhány olyan mozgás, olyan megoldás, ami már kifejezetten azt mutatta, hogy azért az a néhány alkalom, amikor ezekkel foglalkoztunk, az nem volt hiába való.
Felpörög a naptár két hét múlva jön az első tét mérkőzés, Vojvodina elleni Európa Liga selejtező, nem megoldhatlan feladat, és sokat se kell utazni. Hogy látod ezt a párharcot?
Hát igen, az egyik pozitívum az ez, hogy nem kell sokat utazni. Ettől függetlenül talán ugye a legerősebb ellenféllel kerültünk szembe, és hát egy nagyon nehéz párharcra számítok, úgyhogy tényleg a szerb második kupadöntős csapat ellen azért biztos, hogy komoly erőpróba lesz, és mindenkinek már a legjobbját kell nyújtani ahhoz, hogy tovább tudjunk jutni. Én azt gondolom, hogy erre egyértelműen képes a csapat, és képesnek is kell, hogy legyen a csapat, hiszen az a célunk, hogy az Európa Ligába, a liga szakaszba odaérjünk, úgyhogy az első állomás és az első ellenfél ugye a Vojvodina lesz, úgyhogy ezt kell megoldanunk.
Szigorúan a bajnokságot nézem, lehet más cél, mint a bajnoki cím?
Nem, tehát ez egyértelmű, és azt gondolom, hogy most látjuk is, és tapasztaljuk is itt a saját bőrünkön, ugye, hogy mondjuk egy Bajnokok Ligája selejtezőjéből indulva azért mennyivel ideálisabb és könnyebb tud lenni egy út a liga szakaszba, itt az Európa Ligába tényleg már akár ugye az első-második fordulóban is komoly ellenfelekkel és komoly bajnokságok csapataival tud szembe kerülni az együttes, úgyhogy egyértelmű, hogy a jövőre nézve azt gondolom, hogy a bajnoki cím visszahódítása a legfontosabb ebben a szezonban.
A Ferencváros kapusát, Dibusz Dénest hallhattuk. A Puskás Akadémia új vezetőedző Babó Levente irányításával vág neki az NB1-es bajnokság 2026-27-es idényének. A szakember új kerettel dolgozik együtt, hiszen az elmúlt napokban több távozót is bejelentett a klub. Szappanos Péter és Markgráf Ákos Újpestre igazolt, Magyar Zsolt pedig a Csíkszeredához. A csapat felkészüléséről és jövőjéről Szabó Bence kérdezte a vezetőedzőt, Babó Leventét.
Nagyon pozitívak az érzéseim, nyilván ez egy nagy lehetőség, de egy nagy előrelépés a karrieremben meg a pályafutásom során, úgyhogy ebből a szempontból izgatott vagyok, meg kíváncsian várom, hogy milyen lesz az első osztályban dolgozni, gyorsan kell tanulnom, gyorsan kell reagálnom dolgokra, úgyhogy magammal szemben is vannak elvárások, úgyhogy ilyen érzésekkel várom.
Ahogy jól tudom, már elkezdtétek a felkészülést, milyennek az első benyomások így a játékosokkal kapcsolatban, illetve mekkora kerettel kezdtétek meg ezt a munkát?
Jelenleg 26 mezőnyjátékos és 3 kapus alkotja a keretet, nyilván ez még egy bizonyos értelemben valószínűleg változni fog, szűkülni fog. A nagyon pozitívak az első benyomások, nagyon jó mentalitással kezdték el a játékosok a munkát, azért elég meleg van, összességében ő látok egy fogadókészséget a részükről, és ennek nagyon örülök.
Így a felkészülés során mi a program, illetve milyen mérkőzések állnak a Puskás Akadémia előtt?
A második hétvégén játszunk a Slovan Bratislavával, és azt követő héten megyünk Ausztriába edzőtáborozni, ott pedig osztrák, török és cseh első osztályú csapatok ellen fogunk játszani, úgyhogy négy edzőmérkőzés szerepel a programban, de minden négy magas minőségű ellenfél ellen, ezt így is szerettük volna. Nyilván ilyen minőségű ellenfelek ellen látjuk a csapatot, hogy hol tartunk, mire van még szükség, esetleg a mi elképzelésünk, és hogy is mennyire működnek.
Milyen játékra lehet majd számítani a Puskás Akadémia együttesétől? Mennyire lesz egy folytonosság az előző vezetőedzőhöz képest, vagy neked mennyire vannak másfajta elképzeléseid a futballról?
Én azt hiszem, hogy meg kell próbálnunk a fiatal játékosok miatt is olyan futballt játszani, ami közelít a nemzetközi szinthez, és ebbe tudnak fejlődni, ebbe tudjuk őket nevelni, az értéküket adott esetben értékesíteni, vagy ők a saját karrierükbe előrelépni, úgyhogy szeretnénk azért a labdával picit többet lenni, dominálni, mint az ellenfelek, adott esetben azért magasabban elkezdeni a védekezést, tehát minden olyan dolgot, amire azt gondolom, hogy az utánpótlásban fejlesztő hatású, azt szeretnék megtartani, és amennyire lehet, az eredményességet szem előtt tartva ezeket megtartani.
Ugye már lehetett olvasni olyan játékosokról, akik távoztak a Puskás Akadémiától, ugye Újpestre is elkerült két labdarúgó, Szaponos Péter, vagy éppen a napokban Margráf Ákos is távozott. Mennyire lesz nagy mozgás a keretben erről, mi az, amit el tudsz te mondani?
Ebben a pillanatban úgy van, hogy ez a két játékos távozott, a jelenlegi kerettel fogunk dolgozni. Én azt hiszem, ez is egy komplex, erős keret, és hogy említettem, tehát létszámban is még nagyon sokan vagyunk, úgyhogy nincs szó máshonnan érkező játékosokról ebben a pillanatban.
A Puskás Akadémia vezető edzőjét, Babó Leventét hallhattuk. Csuzsák Balázs hosszabbított a Debrecen NB1-es labdarúgó csapatával. A klub közleménye szerint a csapatkapitány újabb egy évre, azaz 2027 nyaráig írt alá.
Ez a Sportvilág.
Két magyar válogatott vízilabdázót igazolt a Juk Dubrovnik együttese. A horvát klub a B1 győztes Burján Gergely mellett a BVSC pólósát, Tátrai Dávidot is szerződtette. Mindkét magyar játékos 1+1 éves szerződést kötött új csapatával. Tátrai Dávid így nyilatkozott a klubváltásról.
Nagyon megtiszteltetésnek éreztem azt a pillanatot, amikor a Juk vezetőedzője telefonon megkeresett, hogy szeretné, hogy jövőre a csapatukat erősítsem. Nem volt kérdés a fejemben, hogy ez egy nagyszerű lehetőség, és ez komoly mérföldkő a karrieremben. Légiósnak állok, igazából nagyon várom a kint töltött pillanatokat, nagyon jó lesz a csapat, és úgy gondolom, hogy az egyéni fejlődésem szempontjából ez egy olyan lépés, amit meg kellett tennem.
Akkor már lehetett-e tudni, hogy Burján Gergely a csapattársad lett, amikor aláírtátok a szerződést, vagy amikor megállapodtatok?
Igen, lehetett tudni, amikor tárgyalásban álltunk a Dubrovnikkal, már kommunikáltunk egymással. Számomra is egy meghatározó pontja volt a döntésemnek, amikor kiderült, hogy Gerivel együtt játszhatok majd. Dubrovnik az egyik, hanem a legnagyobb múltan rendelkező klub Horvátországban. Régebben abszolút a Bajnokok Ligájában is élvonalban játszottak, most pedig az a célja a csapatnak, hogy a horvát bajnokságban is mindenképpen a döntőbe bejusson a csapat, és azért lehet majd üzdeni, és illetve azért, hogy a Bajnokok Ligájába is visszajussunk.
Tőled mit várnak? Ugyanolyan szerepkörben számítanak-e rád, mint a BVSC-ben? Szóval erről volt-e már szó esetleg?
Természetesen volt róla szó, abszolút univerziális játékosként számítanak rám, ahol éppen a legjobban szükség lesz rám, jobb oldalt, bal oldalt, elő, hátul, minden egyes pozícióba nagyon szívesen játszanék. Cristiano Ronaldónak volt egy nagyon híres interjúja, amiben azt említette, hogy megkérdezte, hogy hol szeretne játszani, jobb oldalt, bal oldalt, és csak annyit választott, hogy hát én csak játszani szeretnék, és ez nagyon mélyen megragadt bennem, és úgy gondoltam, hogy ha lehetőségem lesz egy csapatban játszani, akkor engem sem fog érdekelni, hogy hol fog játszani, csak az érdekel, hogy minél többet játszak, és minél többet hozzátehessek a csapat sikeréhez.
Egy nagyon érzelmes posztban búcsúztál el a BVSC-től, bár kikötötted, hogy ez nem búcsú, csak elköszönsz. Ugye 14 éve ott vagy, ugye? Ott nevelkedtél, tehát azért gondolom, hogy nem volt könnyű ez a váltás.
Igen, nagyon mély szálak kötnek a BVSC-hez, már kisrác koromban is ide ide jártam, még a régi úszodát is nagyon jól ismertem. Innen származnak a legjobb barátaim és a gyerekkori emlékeim zöme is. Úgyhogy mindenképpen egy komoly váltásról van szó, de úgy gondolom, hogy eljött ez a pillanat a karrieremben és az életem során is.
Tátrai Dávid után pedig Burján Gergelyt is meghallgathatjuk, aki a Víz Összeköt című magazinunkban némileg csalódottan nyilatkozott Bitman Emilnek és Göbölyös Gábornak arról, miért hagyta el a Barcelonetát.
Röviden annyi történt, hogy április elején jelezték felém, hogy megvannak velem elégedve, szeretnék velem folytatni a jövőben, és én már előtte a saját edzőmmel is beszéltem erről március közepén, hogy én nagyon szeretnék itt maradni, jól érzem magam. A lehető legjobb helyen vagyok, mind a városnak az élet szempontjából, meg mind szakmailag. Ugye a Barcelonetta adja a spanyol válogatottnak a magát, és rengeteg világsztár játszik nálunk is, és rengeteg jó játékos, és nagyon sokat tudok tőlük tanulni, és úgy, hogy ez így kompletten nagyon-nagyon jól éreztem magam, és nagyon boldog voltam, meg örültem, amikor azt mondták, hogy számítanak rám, és közben jött ugye a válogatottal a világkupa selejtező április közepén, amire elutastam, és abban maradtunk, hogy majd a világkupa után folytatjuk a tárgyalásokat, és sajnos ott megakadt, és egy hónapon keresztül nem tudtam őket elérni. Nem kerestek, nem beszéltünk, és egyszer csak május elején közölték velem, hogy szeretnének igazolni egy nagyon jó nevű top játékost, és emiatt nem fognak nekem szerződést ajánlani, ami nyilván nagyon-nagyon szívem ütött, nem csak azért is, mert nagyon szerettem ott lenni, hanem az, hogy ahogy ezt intézték, ugye megbeszéltünk valamit, és aztán végül visszahátráltak. Meg hát ugye májusban történt ez az egész, és...
Igen, ott már általában a keretek megvannak, és hogyha egy jó játékos mondjuk hirtelen felszabadul, nyilván talál klubot, de játékos szempontból az nem egészséges, hogy májusban kiderül, hát, hogy hopp, nem tudod a jövődet.
Nem is egészséges, meg de azért májusban azért a nagyon jó BL csapatok, ugye márciusban azért már megvan a keret, és ugye próbálkoztam nagyon sok csapat, amikor ezt meghallotta, akkor felvettük a kapcsolatot, de kifogytak a büdzséből, vagy meg a helyből. És így azért nagyon nehéz volt, és hogy őszinte legyek, nagyon-nagyon sokáig elég rosszul éreztem magamat, meg kicsit kilátástalan volt a helyzetem, de próbáltak a társak is nyújtatni, meg biztos voltam benne, hogy valami lesz, és a kialakult szituációhoz képest szerintem a lehető legjobb döntést hoztam. Ugye említettétek, hogy a Dubrovnik az elmúlt évtizedek egyik meghatározó klubja. Én amikor fiatalon utánpótlás korú játékosként, meg amikor felkerültem az elején a felnőttekhez, akkor a Dubrovnik ugye éppen B-et nyert Budapesten, és ők mindig ott voltak a top csapatok között, úgyhogy egy nagyon-nagyon neves klubról van szó. Nagyon jó edzővel, és amit felvázoltak nekem, hogy ugye az elmúlt években ők mindig harmadikok lettek a horvát bajnokságban, az elmúlt években nem volt olyan jó csapatuk, de vissza szeretnének kerülni a vízlabda térképére, és idén erősíteni fognak, ugye 5 játékos fog érkezni velem együtt, és szerintem nagyon-nagyon jó játékosok jönnek a Dubrovnikba, és a horvát bajnokság amúgy is ugye a Mladost Zágrában meg a Jadran Splittel azért egy kiegyensúlyozott és erős bajnokság, úgyhogy bízom benne, hogy jövőre vissza tudjuk vinni a Dubrovnikot oda, ahová való, és horvát döntőt tudunk játszani majd.
Válogatott vízilabdázónkat, Burján Gergelyt hallhattuk. Stoller Fanni és Asia Muhammad párosa két játszmában 7-5-6-3 legyőzte a Neil Olmos észt mexikói duót az Eastburgben zajló füves pályás női tenisztorna negyed döntőjében, így elődöntőbe jutottak. Egyesben viszont búcsúzott Udvardi Panna, aki Jelena Ostapenko ellen kapott ki 3-6, 6-1, 6-2-re.
Ez a Sportvilág.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság új támogatási programot hozott létre, melynek révén a játékokon résztvevő sportolók fejenként 10 000 dolláros támogatásra lesznek jogosultak. A NOP 146. ülésén bejelentették, a támogatás minden olimpikon számára elérhető lesz, nem csak az érmesek, nem csak bizonyos országok sportolói, hanem minden olimpikon számára. Fürjes Balázs a NOP magyar tagja a közösségi oldalán történelminek nevezte a döntést. A Merre tovább magyar sport című kerekasztal beszélgetésen, amelyet a Magyar Köztársasági Társaság szervezett, közgazdasági társaság szervezett, a résztvevők a magyarországi olimpia rendezés kérdésköre mellett a sportigazgatás változásáról, a magyar sport általános helyzetéről, a TAO-ról, valamint a lakosság egészségi jólétéről, szabadidősportról és annak feltételrendszeréről is értekeztek. Berki Krisztián, a Magyar Torna Szövetség alelnöke így nyilatkozott Kreisz Bálintnak.
Itt mondjuk a torna kapcsán elhangzott, hogy azért a támogatásokat évelején megkapták. Ez ilyen szempontból lehet egyfajta könnyebbség, hogy nem egyik napról a másikra lesznek mondjuk létfenntartási problémák, hanem hogy van idő néhány hónap legalább egy valamiféle ötletet vagy struktúrát felépíteni.
Igen, ez egy jó dolog, én is itt szembesültem ezzel, és ez jó, hogy így van. Általában nem jó, hogyha előre kiosztjuk a pénzeket, a dolgokat, de most kivételesen jó, és szerintem a kormányzatnak is ad egy lehetőséget arra, hogy valóban ezt a hónapot, ezeket a hónapokat legközvetlen tűzoltásra használja, vagy evekösele az energiáit, hanem tudjon egy kicsit hosszabb távra gondolkozni. Reméljük, hogy ennek pozitív kimenete lesz majd a sportszervezet.
Mindig szóba kerül a szabadidősport, versenysport helyzete, hogyha a magyar társadalmat nézzük, akkor a szabadidősport és a versenysporthoz való viszonyulás milyen, akár hogyha mondjuk közvetítésekről, sportközvetítésekről beszélünk, akár meg hogyha mondjuk arról, hogy lemenni, futni 2 kilométert, biciklizni, vagy bármi hasonló tevékenységet űzni.
Nagyon megyes a kép. Ugye Eurostat felmérései azt mutatják, hogy nem vagyunk túl jók. Sem sportolásban, sem sportlátogatásban. Ezt meg más számokból tudjuk. Ugyanakkor vannak olyan jelek, például az úgynevezett informális sportok területén, tehát amit nem hagyományos sportként számolunk el, hanem kerékpározás, például gyaloglás, kertészkedés, kutyasétáltatás, bármilyen furcsa. Ezek is olyan típusú mozgások, amit számon tart a fizikai aktivitás címén a sportstatisztika, azokban még nem vagyunk annyira rosszak. Szóval ebből nekem az a kép, hogy ki, de meg, lehet, hogy megcsalom a szemem, mert már hosszú évek óta ezt gondolom, és már mindent, akinek kalapácson a szemébe, vagy kezében minden szegnek lát. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a kínálati probléma van. Tehát, hogy az embereknek van igényük a sportolásra. Csak nem találják meg azokat a formákat, amelyek hajlandók lennének fizetni, mert azok vonzóbb alternatívák, szabadidős alternatívák lennének számukra, mint egyébként más. Tehát a szabadidős sportolják, akkor néz rád az ember, és azt kérdezem, mit csináljak? Azt mondom, hogy ehhez képest egészen más, hogy gyere el hozzánk a mi klubunkba, és akkor mondasz 4 olyan dolgot, amire azt mondod, hogy ez a típusú alternatíva vonzó. A legértékesebb dolog, ami a 21. században a fogyasztó számára a legértékesebbé vált, az a szabadidő. És ezért óriási harc van. És ebben nem áll jól a magyar sport, én azt látom. Ebben együtt, hogyha most megszűnne az állami támogatás, azt mondjuk innentől kezdve mindenki csinálja azt, amit akar, nem lenne sokkal rosszabb a szabadidő sport helyzete, pontosan azért, mert nagyon, nagyon kicsi az a, nagyon szűk az a réteg, amit, hogy is mondjam, professzionális vállalkozási alapon kínálnak számunkra.
Dénes Ferenc sportközgazdást hallhattuk, és akkor most hallgathatjuk meg Berki Krisztiánt, a Magyar Torna Szövetség alelnökét.
Várjuk, hogy milyen tervek lesznek, milyen stratégiák lesznek, amire mi nagyon-nagyon hamar szeretnénk reagálni, mint Torna Szövetség, és rácsatlakozni az adott programokra. De azt hiszem, a sportszegmense azért van viszonylag nyugodt helyzetben, hiszen az idei költségvetésünk az megvan. Azzal mi tudunk gazdálkodni, és tudjuk a versenyzőknek is a felkészülését, meg a versenyeket finanszírozni, és illetve azokat a dolgokat, amik fontosak egy torna sportág szempontjából. Szóval az idei évünk az megvan, nekünk mindig az a kérdője, mindig az év második fele, vége felé, hogy a következő év az hogy alakul és milyen finanszírozással kell számolnunk, hiszen a támogatásunknak, az állami támogatásnak köszönhetően nagyon-nagyon sok szakembert tudunk foglalkoztatni, olyanokat is, akik mondjuk klubszinten dolgoznak, nem csak válogatott szinten. Hál' Istennek az elmúlt időszakban ezekkel nem voltak gondok, nem érezzem azt, meg is nem is gondolnám azt, hogy így az olimpia 2 év múlva lesz igazából Los Angelesben, hogy most akkora anyagi változások történnek, hiszen akkor az egész magyar sport, hogyha most egy új struktúrába kerül bele, akkor akkor nem biztos, hogy az olimpia sikeres lesz, így sem biztos, hogy az lesz, de nyilván így van egy olyan tendencia, ami azt mutatja, hogy utána az olimpia Los Angelesben szintén sikeres lehet, mint a párizsi, úgyhogy nagyon-nagyon várom, eddig jó benyomásaim vannak az új vezetőség szempontjából, úgyhogy tényleg azt mondom, hogy hozzáértő szakemberek kellenek a magyar sportba, és ezt én is támogatom.
Ha azt nézzük, egy sportág életében az olimpiák között lévő év, mert hogy ugye most pont félúton vagyunk, az milyen nehézségeket hoz, mert azért itt a következő év már a legtöbb helyen a kvalifikációról fog szólni, eddig tartott az alapozás, és most jön úgymond a munka megtérülése vagy kifizetődése, mert most dől el, hogy lesz olimpiai kvóta, vagy nem?
Igen, hát mi is ugye jövő április-májusában fordulunk rá a kvalifikációs szezonra, hiszen nekünk már, illetve már idén kint lesz Rotterdamban a világbajnokságunk, és már idén kvalifikációs világbajnokság van. Nyilván ez a mi szempontunkból itt az első három csapat fog a világbajnokságon már kvótát szerezni a Los Angeles-i olimpiára. Ez a mi szempontunkból eléggé távlati cél, meg nagy álom lenne, hogy ott a három között végezzünk, de ettől függetlenül szeretnénk ott lenni a világbajnokságon. Ehhez az kell, hogy most az augusztusi zágrábi Európa-bajnokságon 13 közé kerüljön mind a férfi, mind a női csapatunk, és akkor csapattal tudunk a világbajnokságra utazni, de az érdemleges kvalifikáció nekünk is jövőre kezdődik, úgyhogy ahogy te is kiemelted, innentől jövő 2027-től lesz nagyon-nagyon fontos az, hogy milyen finanszírozásból tud a magyar sport tovább gazdálkodni, és milyen mennyit tudunk még hozzátenni ahhoz, hogy tényleg ezek a kvalifikációs rendszerek, ezek a versenyek jól sikerüljenek. Ugye nekünk mindig van egy nagy álom, és ez igazából Párizs előtt volt. Párizs előtt mertük aztán indítani, hogy akár csapatokkal lehessünk ott az olimpián, hiszen utoljára 30 éve volt férfi és női csapatunk az olimpiákon, úgyhogy Párizs előttre már volt egy olyan férfi és női csapatunk, akik tényleg oda tudtak volna kerülni, és sajnos a csapatoknak nem sikerült a kvalifikáció, de egyénileg voltak versenyzőink kint az olimpián, akik nagyon szép eredményeket értek el, nem voltak érmes és pontszerző eredményeink, de ettől függetlenül nagyon-nagyon ügyesen versenyeztek. Úgyhogy lényegében nekünk most szintén ez a legnagyobb vágyunk, hogy mind a férfi, mind a női csapatunk ott legyen, de ehhez még nagyon sok kvalifikációs rostán kell átlenniük majd.
Időközben véget ért, illetve végéhez közeledik a labdarúgó világbajnokság B csoportjában rendezett két találkozó, a Svájc-Kanada és a Bosznia-Hercegovina-Katar találkozó, úgyhogy kapcsolunk kommentátorainkhoz, elsőként Katona László.
Nem úgy néz ki, hogy ez valójában megtörtént. Köszöntöm ismét a Kossuth Rádió hallgatóit. Csak egy gyors végeredmény. Svájc-Kanada 2-1. Promise David tudott még korábban szépíteni, de Vargas és Manzambigója az, ami valójában döntött. 2-1. Svájc megnyeri a csoportot, Kanada a második, de tart még a Bosznia-Katar találkozó. Jó András!
És valószínűleg Bosznia harmadik lesz, hiszen a 90 plusz 5. percben jár már a mérkőzés, és Bosznia 3-1-re vezet Katar ellen. Nemrégében volt itt Pedro Miguelnek egy hatalmas lehetősége. Nagyjából 30 méterről lőtte el a labdát, és hát igencsak meglette Vasily kapust, a boszniai kapust, és meg kellett azért tornáztatnia magát itt a mérkőzés vége felé. De azt hiszem, itt a bosnyákok harmadik helye már nincs veszélyben, hiszen már csak szűk 40 másodperc van hátra az első, a hosszabbításban, nem sokára véget ér a mérkőzés. Itt még lehet talán lesz egy bosnyán gól, nem, mert hogy már Demirovics szabálytalan volt Lajoval szemben, úgyhogy visszafújta ezt a venezuelai játékvezető, hogyha valószínűleg még egy katari szabadrugás belefér itt a végén, és utána pedig már a végeredménnyel tudok szolgálni. A katariak el is végzik már a szabadrugást, átjön a labda a jobb oldalra, ott egy jó fejes, bizony jó befelé a fejes, megcsúsztatják, és oly, Vasilynak jönnie kellett a kapujából, mert hogy ott volt bizony Ali, aki csereként jött be Budiárt helyett, és hát nagyon sokszor saját magát hozta rossz helyzetbe a bosnyák válogatott, de összességében meg tudták nyerni ezt a mérkőzést 3-1-re, ugye Alaj Begovic 29. percben szerzett góljával, aztán pedig Abunada ugye öngolt, beütött a kapujába a labdát, jött egy válasz a 42. percben Alajdosztól, aztán pedig Mamics, a csereként beálló Mamics eldöntötte a mérkőzést a 80. percben. Az biztos, hogy a harmadik helyen zárt a bosnyák válogatott, és a végeredmény Bosznia-Hercegovina, Katar 3-1.
Jó Andrásnak és Katona Lászlónak köszönjük szépen. Ez tehát azt jelenti, hogy a B csoportban Svájc csoport elsőként jut tovább, a második helyen Kanada, megy tovább Bosznia-Hercegovina, jelenleg a harmadik helyezett, minden bizonnyal ott lesz a legjobb továbbjutó harmadik helyezett csapatok között, Katar pedig biztosan búcsúzik, hiszen egy ponttal a negyedik helyen végzett. Szerződést hosszabbított a válogatott Hadobás Zétényel az osztrák jégkorongligában szereplő FTC Telekom. A 23 éves védő tavaly nyáron érkezett a Ferencvároshoz az amerikai harmadosztályból. Az előző szezonban több sérülés is hátráltatta, így 29 meccsen tudott jégre lépni, és összesen 5 gólpasszt adott. A magyar felnőtt válogatottnak fiatalkora ellenére évek óta nélkülözhetetlen tagja, az idei világbajnokságon is szerepelt. Kolbenheyer Zsuzsanna, a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke, pályázik a Nemzetközi Szövetség egyik regionális alelnöki posztjára. Köszönöm figyelmüket, Szabó Szilviát hallották.
A sportvilágot hallották.